Hölgyeim és uraim, óriási megtiszteltetés számomra, hogy hajlandók vagytok végighallgatni. Én az igazság, hogy sok ilyen előadást tartok, de és igazából az egész úgy kezdődött ez a téma, hogy másfél évvel ezelőtt megkértek a faluban, ahol lakom Telkiben, hogy beszéljek az LHC-ről, mert akarnak indítani egy mindennapi tudomány nevű sorozatot. Most én arra gondoltam, hogy eljön majd 5 ember, ezek kezdve vagy 100-an voltak, akik meg akarták hallgatni, és utána egy órát dumáltam, ahogy szoktam, és utána 2 órán keresztül záporoztak a kérdések, és a kérdések 2/3 ezzel a témával, tehát a kozmológiával volt kapcsolatos, tehát ősrobbanás, sötét anyag, sötét energia, ezek a kozmológiai fogalmak. És akkor felajánlottam, hogy hát akkor beszéljek a kozmológiáról legközelebb. És akkor idén januárban megkértek, hogy beszéljek a kozmológiáról. És az a helyzet, hogy nagyon vallásos a falu. Tehát a falu teljesen katolikus. A lényeg az, hogy arra gondoltam, hogy biztos érdekelni fogja őket, hogy hogyan viszonyul ez a vallás. És megnéztem a katolikusok hozzáállását. Ezen teljesen ledöbbentem rajta, ez ki fog derülni az előadásomból. És utána akkor utána körbevittem ezt a dolgot, csak a katolikusokról beszéltem akkor, de utána akkor elmeséltem különböző más helyeken. Tehát igazából elmondtam az RMK-ba, tehát a Kutatóintézetbe, meg a Bécsi Nagy Energiai Intézetbe, és akkor úgy éreztem, hogy ha már beszélek valahol egyházakról, akkor már az többiről is illik egy kicsit. Na hát ez a sztori. Most persze, amikor fizikusoknak beszélek, akkor viszonylag hamar átszaladok azon az első ponton, hogy mi az az ősrobbanás, meg az infláció, és utána inkább az emberi vonatkozásairól beszélek, ez a vázlata az előadásomnak, de itt, mármint Telkiben is, meg itt is, az első pont az előadásom fele lesz körülbelül. Na tehát mi a forrás? Van egy nagyon jó könyv, ez egy Jáki Szaniszló írta, Isten és a kozmológusok címerük, attól ő szerzetes, magyar, akkor persze a Hawkingnak az idő rövid története, az egy teljesen alapvető munka, és rengeteg dolgot vettem Szent Ágoston vallomásaiból, amelyet Vas József fordított, és végül persze a Wikipédiában iszonyatos sok információ van, a magyar Wikipédiában is mindenről. Na most ezt mindig elmondom, ez egy standard fóliám. A fizika exakt tudomány. Ez azt jelenti, hogy amiről beszélek, minden mondat mögött nekem a fejemben valamilyen matematikai formula van. Ez az igazság. Ezt gondoljátok, képzeljétek mögé. Tehát a fizika nem más, mint egy képletgyűjtemény. Amit a fizika azt fogadja el elméletnek, ami egészen pontos matematikai formalizmusra alapszik, valamit ki lehet vele számolni, ami mérhető, és a mérés eredménye egyezik az elmélettel, akkor hisszük el. Na most... Én írok egy csomó ismeretterjesztő cikket, és azért folyton megkeresnek dilettánsok, akik azt mondják, hogy kifejeztetek egy másik fizikát. Na most, és akkor meg szoktam kérdezni, hogy jó, és hány jegy pontossággal tudja kiszámolni mondjuk ezt vagy azt a hatáskeresztmetszetet? Persze mindig kiderül, nem tud semmit sem kiszámolni. Mondom, nagyon sajnálom, de akkor ez nem fizika. A fizika az, amit ki lehet számolni. Tehát az igazi fogalmak, azok mindig mérhető mennyiségek, azok a szavak, amiket mondok, azok csak szavak. Tehát ez azt jelenti, hogy a szavak mögött pontos matematikai formalizmus és kísérleti tapasztalat van, és ha valami érthetetlen, az az én hibám, és nem a fizikáé. Mert nem tudom értelmesen elmagyarázni. Na most az, hogy mi, hogyan az a fizika. Az, hogy miért, az inkább filozófia, a teológia meg valahol ott van közbül. Na, tehát akkor mi a kozmológia? A kozmológiáról fog beszélni az első fejében. Ez a világegyetem egészével foglalkozik. Az a kérdés, hogy hogyan jött léte, nem az, hogy miért, persze. Ilyen kérdések, a statikus vagy táguló, lapos, nyitott vagy zárt, nem térek ki, ez a görbületével foglalkozik, és elég bonyolult, ez tiszta matematika. Akkor ugye mi az anyaga és az összetétel, és mi a múltja és a jövője? Na ez viszont elég fontos kérdés mindenkinek. A Hubble állandó. Ugye azt tudjátok, hogy ha jön felénk egy motorbicikli meg megy, akkor különbözik a hangja. Egyszerűen ezt tudják, hogy Doppler hatás. Amikor jön felénk, akkor a fülünkbe érkező hanghullámok egyszerűen csak rövidebb utat kell, hogy megtegyenek, mert közben közeledik, és emiatt összemegy a hullámhoz. megnő a frekvencia, és magasabbnak halljuk. Amikor távolodik, akkor megnyúlik a hullámhoz. Na most ezt a Huggins már 1868-ban észrevette, hogy a csillagokban eltolódnak a színképvonalak. Tehát ugye a csillagok, a napot tanulmányozik, azt tudjuk, hogy milyen atomi átmenetek vannak benne, hullámhosszak, és akkor kiderül, ugyanezek hosszabbak akkor, hogyha a távoli csillagokról van szó. Na most a tőlünk távolodó objektumnak a fényhullámhossza jön, és ettől vörösebb lesz. Most ez egy kvalitatív dolog volt, tehát ezt észrevették. Most volt egy hölgy, egy Henrietta Leavitt, aki 1920-ban rájött arra, hogy vannak standard gyertyák a világegyetemben, amelyeknek a fényességét pontosan lehet tudni. Ebből az abszolút fényességét, és abból, hogy milyen relatív fényességük, meg lehet mondani, hogy milyen messzi van. Ugye minél messzebb van, annál kevésbé fényesnek látjuk. Tehát levezethető a távoli galaxisoknak a távolsága. Ez volt a nagy áttörés. Utána ez a Hubble nevű pasas, egyébként közben még volt ez az, de megállapította, hogy ezek a bizonyos változó csillagok, a cefeidák távolodnak tőlünk olyan sebességgel, amely a köztünk lévő távolsággal arányos. Tehát minél messzebb van, a gyorsabban távolodik. A kettő közötti arányossági tényező az a Hubble állandó, amely 70 km per szekundum per megapászek, a megapászek az 3 millió fényév durván, és ennek a reciproka, ez teljesen logikus, ez a világegyetem életkora. Gondoljátok el, a nulla távolságnak felel meg. Ugye? Tehát ennek az 1 per h, az nem más, mint a világegyetem életkora. Na most a táguló világegyetem vicces módon sokkal korábban kezdődött. A táguló világegyetem abból, hogy amit a Hubble felismert, hogy minél, hogy egyenesen arányos a tőlünk való távolsággal a távolodás sebessége, ez azt jelenti, hogy homogén, és homogén a világegyetem, nincsen kitüntetett pontja. Nézzetek rá a térképre, erre a képre. Hogyha itt ülünk az A pontba, és a B pont V sebessége, és a C pont 2V sebessége távolodik, az azt jelenti, hogy a B ponttól ugyanolyan sebessége távolodik a C meg az A. Nincs kitüntetett pont, nincs középpont. Egyszerűen csak ez olyan, mint egy, úgy kell elképzelni, mint egy lufi volna, amelyet fújunk föl, és a lufi pontja, azok egyszerűen távolodnak egymástól. Ami a nagy felismerés volt, és későbből származott, de fölírta ez a két úriember matematikailag, hogy a világegyetem tágulása a téré. A gyerekek a centinő. Nem azt kell elképzelni, hogy a csillagok távolodnak egymástól, azok nem távolodnak egymástól. A galaxisok azokat egybe tartja a gravitációs erő, hanem a centinő, ahogy tágul a világegyetem, maga a térnő. Ez teljesen elképesztő, és erre kísérleti bizonyíték van, ezt majd meg fogom mondani. Na most ezt vicces módon felírta ez a két úriember, Alexander Friedman és Georges Lemaître. Alexander Friedman 1922-ben és Georges Lemaître 1927-ben matematikailag bevezették Einstein elméletéből azt, ugye Einstein felírta 15-ben az egyenletét, és 22-ben ez a szovjet tudós, az egyszerűen levezette be, hogy a világegyetemnek tágulnia kell. Nincs mese, nincs stabil megoldás. A precíz matematikai kifejezés az, hogy az Einstein egyenleteknek nincsen stabil megoldása. Vagy zsugorodik, vagy tágul, kész. Na most ezt Einstein egyszerűen kiröhögte, és nem volt hajlandó vele szóba állni. És utána, amikor Georges Lemaître, most ez a Friedman szegény úgy publikálta az eredményt, hogy ez nem jutott el a világból, levelezni próbált Einsteinre, aki szóba se állt vele, és utána meg is halt Friedman viszonylag gyorsan. De Georges Lemaître, ez a belga pap, fizikus, ő is levezette Friedmantól függetlenül, és igen. És itt van az első vallásos vonatkozás. Ez a pasi, ez amellett, hogy fizika professzor volt, ő felszentelt katolikus pap volt, és egész életében reverendában járt, és úgy tanított. A hivatalos neve az volt, hogy Monsignor Georges-Henri Joseph Edouard Lemaître. Ő írt, megírta, ugye a világegyetem tágulását, azt se hitték el neki, egyiknek se hitték el. Matematikailag kijött, de hát ugye ez önmagában véve nem keveset jelentett. Ő írt 1931-ben egy cikket, azzal a címmel, hogy a világ kezdete a kvantumelmélet szempontjából. és úgy nevezte, egyszerűen csak azt mondta, hogy ugye az teljesen logikus, ha most minden távolodik tőlünk, valaminek valahogy közelebb kellett, valamikor közelebbnek kellett lennie. Most az Einstein egyenletekből levezette azt, hogy egy pontban kellett lennie az egésznek. Egyetlen pontban. Most ezt ő úgy nevezte, ugye ő katolikus volt, ezt ő teremtésnek tekintette, és azt mondta, hogy ez a kozmikus tojás felrobbanása volt a teremtés pillanatában. Egyébként tegnap nélküli napnak nevezte, mert az idő is ott kezdődik. Tehát a következő van, hogy ugye a kozmológia alapelve az, hogy a tér és az idő az ősrobbanás pillanatában kezdődött. Ezt mutatják az egyenletek. Tehát előtte nem létezett semmi. Na most, most ezt persze senki se hitte, ez 31-ben volt, és a kutya nem akart elni. Fred Hoyle, aki ugye a híres sci-fi szerző és nagyon még híresebb csillagász, az gúnyosan egy olyan műsorban, amelyet a BBC-ben tartott 1949-ben, gúnyosan emlegette, tehát nézd meg, ez 31 volt, tehát 18 évvel később, gúnyosan megemlítette Lemaître elméletét azzal, hogy ez egy ilyen nagy boom-szerű elmélet és tiszta hülyeség. És az a vicc, hogy ez rajta maradt, tehát ő ezt le is írta később, és azóta ez a hivatalos angol neve az elméletnek, az ősor. Mi nagyon jó néven nevezzük ősrobbanásnak, ez sokkal jobb név szerintem, de ő ezt Big Bangnek, nagy boomnak nevezte. Eredetleg így folytották magyarra is, és később valami viszonylag értelmes kolléga találta ki neki az ősrobbanás nevet. Sokkal jobb. Az egész világ Big Bangnek hívja. Na most, nagyon érdekes Lemaître és Einstein viszonya. Ugye? Einstein 1927-ben, amikor Lemaître elmondta neki az elméletét, hogy az Einstein elmélete az táguló világegyetemet ad, azt mondta neki, az ön matematikája precíz, de a fizikája föltelmes. Tehát nem tudott vitatkozni azzal, mert matematika az matematika. Hát neki kijött, ez jött ki az Einstein elméletéből. Ennek ellenére azt mondta, hogy ez föltelmes, hát ezt nem tudja elfogadni, a világegyetem instabil. Na most, ugyanakkor 1933-ban, ugye mondtam, hogy 31-ben írta ezt a híres cikkét Lemaître-ről, érdekes, hogy sose kapott Nobel-díjat. Miután előadta egy konferencián az ősatom elméletét, ezt ő ősatomnak hívta, primeval atom, ősatomnak hívta az elméletét, akkor még nem volt se Big Bang, se ősrobbanás, azt mondta, hogy ez a legszebb és legkielégítőbb magyarázata a teremtésnek, amelyet valaha hallottam, és ezt gúnyosnak szánta. Szóval megint csak senki nem hitte el neki, hogy ilyen lehetséges. Hát most gondoljátok el, eléggé abszurd, ha belegondoltok, azért igazából. Na most 30 évig tartott, amíg annyi kísérleti tapasztalat összegyűlt, elmélet és kísérleti tapasztalati el lehetett fogadni. Na most ez a kísérleti tapasztalat, ez a kozmikus háttérsugárzáshoz. Az alapvető kérdés az, ugye az tény, hogy tágul a világegyetem. Ezt mindenki el kellett, hogy fogadjam, ez egy kísérleti tény volt, tehát mérték. Azt nem tudták elfogadni, hogy ez a tér tágulásáé. Tehát, hogy a centi nő, és nem a galaxisok mennek szét. Tehát, hogy nem az volt, hogy most valami meglökte őket, és most mennek a francba, hanem az, hogy nő a centi. Ezt nem tudta, ezt nagyon nehéz az ember gyomrának bevenni egyébként. És erre született a kísérleti tapasztalat, és ezért egyébként utána hullottak a Nobel-díjak. Ez a kísérleti tapasztalat, ez úgynevezett kozmikus háttérsugárzás felfedezése volt 1964-ben. A Bell laboratórium két mérnöke egy nagyon precíz radart épített. És ebben állandóan megjelent egy zaj, amivel nem tudtak mit kezdeni. És hiába kínlódtak, nem tudták eltávolítani. És utána ezzel körbe mentek, és elpanaszolták az embereknek, hogy ez teljesen olyan, mintha egy 3 Kelvin hőmérsékleti sugárzás volna. Olyan volt az eloszlása, mint egy hőmérsékleti sugárzásnak. És akkor volt egy kolléga, aki azt mondta, hogy ugye ez 64-ben, hogyha elfogadjuk a táguló világegyetemet, akkor már nagyon sok elméleti tapasztalat gyűlt össze, nagyon sok számítás, meg ilyesmi, akkor kiszámolták, hogy az atomok, amikor kialakultak a világegyetemben, akkor kb. 3000 kelvines fotonokat bocsátottak ki. És azt is ki lehetett számolni, hogy ez alatt kb. 1000-szeresére tágult a világegyetem. Tehát stimmel, hát most 3000 kelvin, 1000 szeresen tágul 3 kelvin lesz a hőmérséklet. Miért? Hát azért, mert a centi megnő, ugye, megnő a hullámosza ugyanazoknak a fotonoknak, amelyek 1000 szeresen nő a hullámosza, ennek megfelelően az energiájuk 1000 részére csökken, és hát az ennek megfelelő hőmérséklet az 1000 részére csökken. Tehát ez volt az a bizonyíték, amelyik azt mondta, hogy igen, ősrobbanás. A világegyetem a tér tágul, és nem a galaxisok szaladnak el egymástól. Na most, utána megépítették a Cosmic Background Experimentet, ezt a kísérletet, fölbocsátottak egy űrszondát, a Kobe űrszondát, amely kimérte ugye a Föld légkörének a zavara, meg a mindenféle földi rádiósugár zavara nélkül, ennek a pontos elhasználás kiderült egy exakt hőmérsékleti görbe. Tehát ez megint csak ez bizonyítja. Ráadásul a Kobe felfedezett még van. Ugye az az alapkérdés, hogyha valamikor volt egy olyan időszaka az ősrobbanás után, amikor csak sugárzás volt, akkor hogyan lettek galaxisok? Hogyan alakultak ki magok benne? Kellett, hogy legyenek valamilyen helyi anizotrópiák, amik ilyen sűrűsödéshez vezettek, és ahol összegyűlt az anyag. Ezt is kimutatta a Kobe. Tehát kimutatta azt a helyi anizotrópiát a kozmikus háttérsugárzásra. Ugye a kozmikus háttérsugárzása az ősrobbanás után keletkezett. Tehát arról informál bennünket, hogy akkor mi történt, nem az, hogy most. Ez egy elképesztő dolog. Most sikerült kimutatni ezeket a bizonyos magokat benne, ami később a galaxisok kialakulása, sokkal később a galaxisok kialakulásához vezettek.
Ezek hőmérsékleti különbözőségek?
Nem, hát ez egy darab hőmérséklet.
Azok a kis magok?
Ja, igen. Igen, ezek apró intenzitásbeli különbségek, nem hőmérséket, intenzitás különbségek. Most ez megint csak a fizika érdekes fejlődése. Ugye ezt a Kobe mérte ki, de elég pontatlanul. Utána fellőttek egy másik műholdat, amelyik 2006-ban hozta nyilvánosság az eredményét, messze menően megerősítette sokkal pontosabban a Kobe eredményeit, és akkor a Kobe alkotói Nobel-díjat kaptak. De ez egy érdekes dolog, nem? Hogy megcsálták a Kobét, de ugye hát azért ezt meg kell erősíteni, és amikor valaki megerősítette később, akkor ők megkapták a Nobel-díjat. Hát logikus. Hát nézzétek meg, ezek is 64-ben állították fel, és 78-ban kapták meg a Nobel-díjat, amikor ez az elmélet teljesen kialakult. A Kobések azok már nem tudom mikor lőtték fel, mindeste vagy 20 évek korábban lőtték fel ezt az űrszondát, és akkor kapták meg a Nobel-díjat, amikor ez a WMAP az megerősítette. Ez az anizotrópia kép. Így néz ki a WMAP-nek a képe. Ez van, először el kell távolítani a napnak a mozgását, mint hátteret, utána el kell távolítani a tejútrendszer hatását, és akkor ez alakul ki. És ezek a pöttyök azok, amelyek az a bizonyos anizotrópia, amelyről bennünket a kozmikus háttérsugárzás informáló, hogy mi volt 380 ezer évvel az ősrobbanás után, tehát borzasztó régen. Egyébként a világegyetem kor az 14 milliárd év. Tehát, most az ősrobbanásra rengeteg más kísérleti bizonyíték is van, majd egészen korai. Kimutatták, hogy a világegyetem látható anyaga, az 75% hidrogén és 25% héliumból áll, és az 1% ugye minden más, az ez a maradék 1% van a csillagok nagy, hát nem a csillagok nagy rész hét hidrogénből és héliumból vannak, de minden esetre, na most hélium csak a csillagban keletkezik hidrogénből. Ugyanakkor a világegyetemet kitöltő ritka anyag az mind hidrogén meg hélium. Azt nem lehetett megmagyarázni, hogy hogy kerül az űrbe hélium, amikor óriási hőmérsékletek kellnek ahhoz, hogy a hidrogén atomokat héliummal nyomjuk össze. Csillagok belseje. Na most viszont az ősrobbanás megmagyarázza. Tehát egy forró korai univerzum, azt szépen kiadja, és ki is számolták, és kijött ez a 25% belőle. Ez megint egy nagyon jó bizonyíték az ősrobbanás. Mert most a kozmikus háttérsugárzás eredete, hogy mondtam az előbb, az ősrobbanás utáni 30 percben plazma alakul ki. A plazma olyan állapot, amikor az atommagok meg az elektronok úgy gomolyognak egymás között. És ez ugye töltött részecskéket jelent, ezek állandóan mozognak és sugároznak. Ez egy durván 300 millió kelvines sugárzást kelt. Ilyenkor A azt mondjuk, hogy ez a sugárzás dominálta időszaka volt a világ történelmnek. Ez igazán nem más, mint fotonok halmaz átlátszatlan közegben. Az egyik töltött részecske kisugárz, a másik elnyeli, és így tovább. Egyébként így alakul ki, ezért marha precíz hőmérsékleti sugárzás, mert egyszerűen a hőmérséklet adott volt, hiszen egyetlen pillanatban indult az egész. Ugye, és akkor elkezdett tágulni. Tehát állandó minden pillanatban eléggé meghatározott a hőmérséklete a rendszernek. Ezért precíz hőmérsékleti sugárzás az, na most 380 ezer év után lehűlt a rendszer 3000 Kelvinre, kialakultak a semleges atomok, átlátszó lett a közeg a kozmikus sugárzásnak. Tehát a háttérsugárzásnak. Tehát 3000 Kelvines fotonokkal volt tele a világegyetem, és azóta ezerszeresére tágult. Na most a galaxisok eredete az ennek a bizonyos térbeli anizotópiának a következménye, amit megint csak ez mutat, tehát ezeknek a pöttyöknek a következménye, az a térbeli anizotópia következménye, és ez meg a feltételezések szerint attól van, hogy az ősrobbanás utáni első 10-40. Másodpercben egy nagyon gyors felfúvódás volt. Most ez az elmélet. Ez a nagyon gyors felfúvódás közben mi úgy mondjuk, hogy kvantum fluktuációk. A kvantum elmélet azt mondja, hogy mindig előfordulnak véletlen kis kilengések, amelyek aztán nagy távolságban kikompenzálják egymást. De ez olyan gyorsan tágult, ezt hívjuk inflációnak, hogy nem volt ideje ezeknek a kis fluktuációknak egymást kikompenzálni, és ezekből alakultak ki azok a gödök, gravitációs gödök, amelyek utána az úgynevezett sötét anyagot, erre még visszatérek, sötét anyag összesűrűsödött a világegyetem tömegének, világegyetem tömegének a 80%-a olyan sötét anyag, amit nem látunk. De a csillagok mozgásából, rengeteg bizonyíték van, nem is fog kitérni, a csillagok mozgásából lehet látni a hatásukat. Most ez a sötét anyag, ez sűrítette össze, és nyomta össze ennek a gravitációs hatása a látható anyagot csillagokká. És akkor utána begyulladtak. Egyébként érdekes, hogy ezt az elméletet, ezt Andrej Szaharov dolgozta ki, a nagy szovjet fizikus, aki mellesleg a szovjet hidrogénbomba atyja, és nagyon nagy polgárjogi harcos volt utána, és békeharcos, békenobel-díjat is kapott utána. És egy érdekes dolog, hogy békenobel-díjat kap az, aki a tellervezeg nem kapott békenobel-díjat. És ez nem véletlen. Igen. Na most utána, tehát ez a sztori, hogy először volt a felfúvódás, akkor kialakult, ugye ez a WMAP-nek az eredménye, ezek a pöttyök, kialakult 380 ezer év után, hirtelen átlátszó lett a rendszer, és felszabadultak a fotonok, és azóta hűl. Azóta eltelt majdnem 14 milliárd év. Ugye a Hubble állandónak a reciprokát, ezt egész pontosan lehet tudni, ennyire kimérték. Na most nagyon érdekes az, amit a Hubble teleszkóp felfedez, de egyszerűen nem bírom megállni, nem mondjam el, már nem sok köze van annak, ami a fő témám. A Hubble teleszkóp, ugye azt föllőtték a világűrbe, és nem működött, és utána kétszer is ki kellett oda menni, és javítgatni, bütykörészni, meg ilyesmi. A lényeg az, hogy utána aztán elkezdett rendesen működni, és akkor azt csinálták, hogy rányolították egy sötét pontra. Azt mondták, hogy keresnek egy olyan pontot, ahol nincsen semmi. És azt 250 napig figyelte. És képzeljétek el, hogy 10 000-nél több galaxis találtak rajta, és ez 10 milliárd fényévnél messzebb vannak, ez azt jelenti, hogy 10 milliárd évnél régebbiek. Tehát nagyon újak. És ez kinagyított kép erről. Ezek a galaxisok szabálytalan alakúak. Tehát manapság a ma ismert viszonylag közelévő, tehát viszonylag régi galaxisoknak kialakul egy bizonyos szerkezete. Ezek még teljesen formátlanok, átérdekes. De ez azt jelenti, hogy a galaxisok kialakulása már az ősrobbanás utáni 500-800 millió éve elkezdődött. Ezek a korai galaxisok kisebbek és kevésbé szimmetrikusak, mint a mostaniak. És azt is sikerült kimutatni, hogy a galaxisok centrumában általában egy nagy fekete lyuk. Ugye a fekete lyuk az úgy jelentkezik, hogy összeomlik az anyag, és nem tud belőle a fény kiszabadulni. Tehát csak szívja magába, sugároz is, de leginkább szívja magába. És A legtávolabbi Hubble felvételeken még azt is nyomon lehetett követni, hogy hogyan képződnek a csillagok. Na, hát szóval ez csak egy kitérő, gyerekek, csak ezt. Most akkor, persze, ezért vagyok itt.
A világegyetem végtelen.
Igen. Ez
emberi ésszel elvileg elképzelhetetlen, de tény és való.
Nem igaz. Nem végtelen a világegyetem. Nem, hát ez nem igaz, egész egyszer. Hát nem lehet végtelen.
Nem lehet végtelen?
Nem lehet végtelen. A matematika szerint azt mondja az ősobás,
hogy... Ahol vége van, akkor mi van utána?
Ott nincs semmi. Ezt majd el fogom mondani, de az a helyzet, hogy nincsen tér. Hát ezt magyaráztam idáig. Várj egy pillanatig, akkor ezt akkor előre elmondom. A kozmológia értelmében a tér és az idő ott keletkezett. Tehát annak a kérdésnek nincs értelme, hogy mi volt előtte, és annak a kérdése nincs...
A másik kérdése, hogy mi igen. Volt az ősrabbanás előtte?
Igen. Annak nem létezett idő, és nem létezett tér. Ez matematika. Tiszta matematika. Ez jön ki az Einstein egyenletekből. Ennyi. Ez ilyen egyszerű.
Ez már hit
kérdés. De jó, hát most az más kérdés, hogy minden... Ezt úgy szoktuk megfogalmazni, ha precíz akarok lenni, akkor azt mondom, hogy ez a fizika jelenlegi álláspontja, és jelenleg minden eddig ismert és tapasztalt kísérleti bizonyíték és elméleti bizonyíték ezt igazolja. Tehát a következő van, hogy a gyerekek, az a helyzet, hogy irtózatos mennyiségű, ezek mögött, a dolgok mögött, amit mondok, rettetes mennyiségű matematikai és kísérleti bizonyíték van. Na most az a helyzet, hogy kutat a... Emberek ezzel kutatják a lehetőséget, hogy hogyan lehetne ezeket megcáfolni. De megcáfolni is csak matematikailag lehet. Márpedig az ténykérdés, hogy az Einstein egyenletek olyan precízen érvényesülnek, hogy nem tudom én, 8-9 jegyre lehet kiszámolni belőle, mit tudom én, hát neki is akarták elhinni az általános relativitás elmét, ami ki nem mérték a Merkurnak, a napkörüli mozgásának az anomáliáit, és abból egyszerűen kijött az Einstein egyenletekbe, akkor lett az Einstein rettetesen népszerű egyébként.
Hány ez úgy, dimenziós térrel számol?
Hát nem mindig négyel. Hát
ez a kérdés, hogy nincs egy hatdimenziós tér.
Ha lenne hatdimenziós tér, akkor annak a térnek a Kaluza-Klein elmélet értelmében annak végesnek kellene, hogy akkor nem maradna meg háromdimenzióban, vagy négydimenzióban az energia. Tehát gondold el, hogy ha lenne még egy dimenzió, és az ugyanolyan lenne, mint ezek, akkor nem lenne energia megmaradás. Igen?
Kizmilliárd éves régi galaxisokat, formátlanokat láttak, aminek most jött a fény.
Igen, most ért ide.
Gond ez azzal kapcsolatban nekem az, hogy de akkor a világegyetem a jelenleginek csak az ezer része volt, tehát az akkori fénynek jóval hamarabb úgy van, de el kellett volna érni a világegyetem végére, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak. Tehát, érted, mire gondolom,
nem.
Kicsi volt a világegyetem, tehát a fény hamarabb a bejárta a világegyetemnek a nagyság. Azaz miért látjuk? Ha látjuk, akkor a tér jobban tágult, mint a fénysebesség.
De ezt nem értem. Hát most a...
Tudik, teszem azt az ősrobbanás, utána 2 másodperccel van egy...
Ja, értem, amit beszél. Mondasz, persze.
Akkor igen. Az hamar a tér végére
igen.
Ér.
Ez megint egyike... Igen. Na, ezek a szavak. Tehát ez egyike azoknak a paradoxonoknak, amihez az vezet, hogy szavakkal működünk, és nem matematikával. Tehát ugye volt egy olyan fúrián, mutattam, hogy a világegyetemben nincs kitüntetett pont. Homogén. Tehát ez látszik teljesen ellentmond annak, hogy egy ősrobbanásnak kezdődött. Hát persze. De matematikai a tény, hogy nincsen. Nincs kitüntetett pont benne.
Azt mondtad, hogy azt mondja, hogy van egy...
Nincs. Ott kezdődik a tér, de ennek megfelelően, mivel azelőtt nem volt tér, és azon kívül se volt tér, ennek megfelelően állandóan homogén és izotóp az egész. Érted? Tehát egy pontból indul, és ő maga feszíti ki a teret magának.
Ezt én értem, csak ez logikailag még mindig...
Ez csak a szavak, ezek szavak.
Végül is 5 milliárd.
Világos. Ezek mind szavak, a matematika.
Hát nem nekem van meg, az matematikát nagyon okos emberek csinálták.
Hogy jeleníti meg ezt a
a teljesen homogén és központ nélküli...
Ha miért kéne megjelenítenie? A matematika egyeneteket ír le...
A tágulunk és ezt számoljuk.
Hát nem, hát azt konkrét, a matematika, a fizika mindig konkrét kérdéseket tesz föl. Azt kérdezi, hogy egy 10 milliárd éve ezelőtti galaxisnak milyen kell, hogy legyen a fénye. Kiszámolom, megvan, annyi.
Ez a kérdésnek teszik, hogy ha tágul, akkor mint ahogy korábban is mondtad, nyilvánvalóan valaha egy pontban volt.
Persze, igen.
Akkor ennek az egy pontnak a jelentősége az ősrobbanás pillanatában mit szint?
Hát most az ősrobbanások nem volt...
Arra, hogy tehát a de tágulás ugye mit?
Értsük meg, az ősrobbanásnak nem lehetett pillanata.
Mert az
idő is akkor kezdődött.
Jó, akkor viszont egyet...
Te erre majd visszatérek egyébként, jó? Igen.
De én erre segítem a válaszodat. Csak én is láttam egy ilyen előadás szintén a tévében, még két éve, amikor az előadó azt mondta, hogy persze, hogy volt ősrobbanás, persze, hogy egy végtelenül kicsi helyről származik a mai világegyetem látható része, nem csak. És ez a sűrűség, ez a jelenleg látható világegyetemnek a kb. 500-szorosa volt, mert ugye az alapjánati anyag kioltotta egymást. De azt mondta, de nem gondoljuk, hogy nem volt előtte semmi, mert az ellenkezne az anyag megmaradás elvével.
Nem, ez hibás. Ez hibás. Ha nem volt idő előtte, akkor nem is lehetett semmi előtte. De ez nem a Lukács, ez akkor nem a Lukács Béla volt, mert a Lukács Béla, ő ért hozzá. Tehát amikor nem tudom hányan láttátok a Fidelikus Show-ban Lukács Bélát, nekem évfolyamtársam volt, olyan nagyon jóban is voltunk együtt, bicikliztünk meg ilyesmi, és a Béla az nagyon igyekezett elkerülni ezeket a kérdéseket, és a Fidelikus iszonyú okos. És az első alkalommal sarokba szólította a Bélát, és a Béla kénytelen volt bevallani azt, hogy a centi nő. Ezt akarta elkerülni, mert ezt nagyon nehézen veszi be az ember gyomra, azt, hogy maga a térnő és nem a csillagok távolodnak. De belezavarta a Fidelikus a végén, ez nagyon érdekes volt, hogy mondtam a feleségemnek, hogy te figyelj, most fogja beismerni.
Igen.
Igen.
Anyag meg energia megmaradása az tulajdonképpen az egy... Az egy olyan törvény, ami nem örök, hanem csak akkor kezdődött.
Hát minden akkor kezdődött.
Hát
a természet törvényei is akkor kezdődtek.
Maga az örökség is igen. Akkor kezdődött.
Hát ezért azonosítják a teremtéssel egyébként többek között. Igen, erről fog, ez lesz az előadásom második felében, erről lesz mindjárt, mert ez az utolsó ilyen fóliám a kozmológiával kapcsolatban, utána jön a vallás. Tehát végül is ez a pillanatnyilag így néz ki az időrendje az ősrobbanásnak, hogy vissza tudunk menni elméletileg 10-36. szekundumig az ősrobbanás pillanatáig. Ugye oda nem lehet elmenni, mert az nem létezett. Ugye az az időpillanat. Ezt remélem elfogadjátok, el kell, hogy higgyétek. Igen. Tehát, és utána a kölcsönhatások egészen idáig egyenlőek voltak. Tehát itt a részecske fizika is bejön, mert a részecske fizika ugye ki lehetett számolni azt, hogy egyféle kölcsönhatás volt csak egy bizonyos ideig, és utána váltak szét az alapvető kölcsönhatások. A gravitáció itt válik le, utána itt válik le az elektrogyenge kölcsönhatás, és itt alakulnak ki a barionok, tehát ez a jelenlegi anyag. Ez még mindig egy milliómod másodperc. Itt még mindig gomolyog az anyag, 10-4 másodpercnél. Amikor nukleonok vannak, tehát 1000 másodpercnél még mindig nem történik meg az a bizonyos lecsatolódás, amikor a fotonok felszabadulnak, ahhoz kell 100 000 év, hát pontosabban 380 000 a jelenlegi számítások szerint, és ennek megfelel ez a 2500 Kelvin, és ezek a számok mindenütt különbözőek, azt szerint, hogy éppen mit gondoltam róla, de ez hol 3000, hol 2500, hol 380 000 év, de ezek elég bizonytalanok ezek a számok. Ami nagyon...
Nem voltam ott.
És A szerkezet, a világegyetem szerkezete körülbelül 100 000 év alatt alakult ki, az első 100 000 év után, és hát most 13,7 milliárd év telt el, és ez a bizonyos 2,7 Kelvin, ez felel meg a világegyetem hőmérsékletének, és a jelenlegi kép az, hogy a gyorsulva tágul az univerzum. Tehát pillanatnyilag úgy néz ki, hogy ez a tágulás nem egyenletes, hanem enyhén gyorsul, tehát egyre jobban, egyre gyorsabban tágul. Na most, ja nem, még van izém, a sötét energia. Mitől tágul egyre gyorsulva? Einstein, amikor felírta az egyenletét, az egy integrálás eredménye volt. Amikor az ember valamit megintegrál, akkor illik odaírni egy konstanst. Ezt higgyétek el nekem, aki ez a magas matematika, az integrálás az mindig egyetlen állandó erejéig igaz. Tehát oda bigyeztette egy lambda nevű konstanst az egyenletébe. Most akkor rájött arra, mindjárt valaki megmutatta neki, de már ő is rájött, hogyha a lambda az ott van, akkor nem lesz stabil a világegyetem, hanem tágulni fog. Na most erre gyorsan közölte, hogy ez az ő legnagyobb tévedése volt, és közölte, hogy ez nincsen. Na most ma már tudjuk, nagyon gyorsan kiderült, hogy mégis ott van. Ma már tudjuk, hogy a világ összes, ez a vákum gravitáló energiáinak felel meg ez az állandó, és az összes tömeg 70%-át adja. Tehát az összes gravitáló energia meg tömeg 70%-a ettől az állandótól van. Most én nagyon szórakoztam, mert a Lukács Bélust, megint csak a Friderikusz neki szegezte a későjek, ez igazából micsoda, ez a sötét, mert ez úgy hívjuk, a sötét energia. Miért? Nem lehet látni, teljesen egyenletesen kitölti a teret, és így tovább. Na most és dominál. Na most erre azt mondta azt mondta Lukács Zsőzsi, az, hogy ez egy energia, vagy valami részecske, ez a részecske fizikusok hülyesége. Ez egyszerűen konstans egy egyenletben. Mit kell ezzel foglalkozni? Ez megint csak mutatja a fizikusok, meg a nem fizikusok gondolkodása közötti különbséget. Hát most én ki akarok, ugye a fizikának az a cél, hogy kiszámoljon valamit. Ahhoz, hogy azt jól számoljam ki, kell egy konstans. Ennyi. Tehát, hogy aztán milyen szavakat fűzök hozzá, hogy energia, meg ilyes, az kit érdekel? Na jó. Szóval a lényeg az, hogy a vicces az, hogy megpróbálták kiszámolni, hogy ez igazából lehet, hogy egy vákumenergia. Ha ez egy vákumenergia van, akkor 10 a 120-on szor ekkorára kéne lennie, mint amekkora. Azt szokták mondani, hogy ez az elmélet és kísérlet eltérésével a világrekord. De egyébként egy ekkora különbség még nem létezik. De magyarul mondva nem tudjuk, hogy mi ez a konstans. És rengeteg, mindenféle spekuláció van rá, de számolni nem lehet, mert számolásnak ott a konstans. Most azt értsétek meg, hogy arra, hogy micsoda, arra a fizika nem ad választ, mert a fizika azt mondja, hogy ez egy egyenletben egy állandó, amit oda kell tennem azt, hogy megkapjam a jó értékeket, ennyi. Tehát,
de ha még nem tudom, mi a jó érték...
De azt tudom, ma pontosan lehet tudni, hogy micsoda, mennyi. Hát ezt meg lehet határozni, kísérletére meghatározták. Így jön ki a 70%, hogy az összes tömeget...
Ha már kísérletére meghatároztam a
dolgot... Az értéket, így van.
Akkor mit kezdek rajta számolni? Zsebre teszem az eredményt is kész.
Hát persze, tudom, persze. Persze, nem az a kérdés, hogy micsoda. Igazából micsoda, erre nem ad választ a fizika, mert a fizika csak azt mondja, hogy ez egy állandó. Tehát milyen most pillanatnyilag az anyag egyensúly? Az Einstein egyenletekből az jön ki, hogy a világegyetem összes gravitáló tömegének a részarányai olyanok, hogy van egy sugárzási járulék, van egy anyagjárulék, a görbületnek, amiről nem akarok beszélni, a járulék a negatív, ez egy... És végül van ez a bizonyos konstans, amit az előbb emlegettem. Sugárzás plusz anyag mínusz görbület plusz kozmológiai paraméter egyenlő egyel. Na most lapos az univerzum, és úgy tűnik, hogy lapos, hogyha ez az omega k, ez nulla. Jelenleg úgy néz ki, hogy ez nulla. Tehát pillanatnyilag úgy tűnik, hogy ez egy lapos, anyagdominált univerzumban élünk, mert a sugárzásnak is nagyon kicsi az aránya. Most ezek a kozmológiai paraméterek, ez még hozzájön, ez a bizonyos Hubble állandó, a világegyetem korának a reciproka. Most a sugárzás kicsi, úgy tűnik, hogy a csillagba, fekete lyukakba, porba, gázba, stb., ami barionos anyaga, úgy hívjuk, tehát ami ilyen normál anyag, az kb. 4%. a csomósodó nem barionos hideg sötét anyag kb. 22%, és végül a sötét energia az kb. 74%. Ez is változik, mert valamikor 70-et mondok. Annyiban sötét, hogy nincsen elektromágneses és kölcsönhatása. Tehát csak gyengén hat kölcsön. Azért sötét, nincsen elektromos tere, tehát ennek megfelelően nem bocsát ki fotonokat, nem tudjuk, nem látjuk, de a gravitációs hatását érezni. Az, hogy micsoda, azt ne kérdezzétek meg, ez a fizika egyik legnagyobb kérdése pillanatnyilag. Ezt nem tudjuk.
Igen.
Hát mozog, lassan mozog. Ellentétben azért mondtam, hogy csomósodik, mert a sötét energia az nem csomósodik, az egyszerűen konstans. Az teljesen egyenletes. De a sötét anyag az olyan, hogy az valami bazi nehéz részecskékből áll, amik lassan mozognak, és nem nagyon, csak gravitációsan hatnak kölcsön a többi részecskét, tehát nem sugároznak energiát. Na, és akkor végül, tehát ez maga a történet, tehát volt az infláció, kvantumfluktuációkkal kialakultak az atomok, akkor átlátszó lett, és aztán most gyorsulva tágul a világegyetem, és itt vagyunk most. Tehát térünk a vallásra. Az alapkérdés az nyilvánvalóan az evolúció. Tehát ha nem fogadod el az evolúciót, akkor nem fogadhatod el az ősrobbanást se. Tehát inkább az, tehát először én az evolúciót néztem meg, hogy ehhez hogy állnak hozzá. Most a protestantizmus általában elveti, főleg a reformátusok, a többi vallás általában elfogadja. 12. Pius már az 50-es években beletörődött egy részleges evolúcióba, és manapság a Vatikán teljes mértékben elfogadja. Most én eléggé a katolikus egyházat vizsgáltam ilyen szempontból, egyszerűen csak azért, mert ott találtam rengeteg információt, a többi nagyon keves. Második János Pál 1996-ban a Vatikáni Tudományos Akadémiát, az a neve, hogy Pontifical Academy of Sciences, a következő talált, most ezeket én angolul találtam meg, de hát lefordítottam magam. Mára új tudásunk elfogadja, hogy az evolúció elmélete több, mint hipotézis. Valóban figyelemre méltó, ahogy a kutatók a tudomány különböző területein fett felfedezések hatására fokozatosan elfogadták ezt az elméletet. Na most arra, hogy a Vatikán elfogadta az evolúciót, arra a legjobb példa pontosan egy évvel ezelőtt történt, amikor a Vatikán az konferenciát szervezett Darwin a fajok eredete megjelenésének 150. évfordulója alkalmából. És ott a Vázi Bíboros, a Vatikáni Tudományos Akadémia elnöke a következőt mondta. Habár a Vatikán korábban ellenséges volt a darwinizmussal szemben, soha nem vetette azt hivatalosan el, és a könyvet sem ítélte el. Az evolúció ötlete már Szent Ágoston és Aquinoi Szent Tamás műveiben is fellelhető. Na most ezek után, miután ezt olvastam, rettetesen elkezdett érdekelni, hogy mit mondott elő Szent Ágoston és Aquinoi Szent Tamás. Most a Aquinoi Szent Tamásnál viszonylag keveset találtam, ő a 13. században élt, és megírta a Summa Theologica nevű rendkívül híres könyvét. Most ő a következőt, ő feltételezte, hogy eredetileg egy ősanyag volt, egy ősanyagból állt a világegyetem, és ebből azt mondta, hogy az ősanyag az alapvető változás közös alapja, az anyagi testek meghatározatlan eleme volt. Tiszta lehetőség, semmiből készült, és csak a semmibe visszahúlva tűnhet el. Hát ez persze teljesen evolúció, ez teljesen világos. Tehát ő se hitte azt, hogy az a bizonyos teremtés, azt Isten tényleg az alatt a hat nap alatt csinálték. Én nekem azért sem, hogy ezeket az embereknek komoly problémáik vettek volna később az inkvizícióval. Egyébként ezeknek a szenteknek. Na most most ezek után megnéztem, hogy a különböző más egyházak hogyan viszonyulnak hozzá. Most a reformátusok. A reformátusok úgy láttam, hogy általában elvetik az evolúciót. De mivel nem hierarchikus felépítésű a református egyház, nem találtam hivatalosnak tekintető álláspontot, de azok a cikkek, amelyeket a webben találtam, nem támogatták. Most ezek elsőbben amerikaiak, ez a Reform Church in America és a Protestant Reform Church in America, ezek amerikaiak, nem anglikánok, amerikaiak. Azért mondtam, hogy az anglikánok pont ellenkező. A református egyházban. Ilyen idézeteket találtam. Az első támadás a Szentírás ellen a az űrsobbanás elméletében található, ez a hamis tanítás azt mondja, hogy és így tovább. A másik ilyen, ezt itt találtam, egy 2000-es cikk. A másik azt mondja, hogy azt állítja, hogy a világ kezdete egy ősrobbanásban volt, és hogy az ember a majomtól származik. Ezt igazán nagy hülyeség ilyeneket gondolni. Szóval egyszerűen az van, hogy én nem találtam egyetlen pozitív kitételt se református forrásból az evolúció. Nem, hogy az ősrobbanás, az evolúcióra sem. Ezzel szemben az evangélikusok sokkal, sokkal megengedőbbek, tehát itt például találtam ez a www.elkapont.org-on, találtam egy egészen komoly vitafórumot az evolúció és a kozmológiáról. 83 cikket láttam a kozmológiáról, és 101 cikket az ősrobbanásról. Elemzések, a legtöbb olyan elemzés, amely próbálja a teremtést és Isten szerepét párhuzamba vonni az ősrobbanás elméletével. Ezek figyelik mind a természettudomány elméleteit, mind a Vatikán reakcióit. Tehát egészen más. Én egész ideig azt hittem, hogy az evangélikusok meg a reformátusok között ilyen nüanszi különbségek vannak, az átlényegülés, meg ilyesmi. De én nem voltam tájékozott, hát nem. Judaizmus. A judaizmusban nagyon régi hagyomány nem szó szerint értelmezni a genezist. Maimonidész, Mózeben Maimon. Ugye ez az egyik nagy judaista teológus, azt mondta, hogy a genezis kezdetének szó szerinti értelmezése a tömegeknek való. Mondta tömege. Ez egy nagyon kemény kijelentés.
De lehet,
hogy igaza is van. Igen. Na most és nagyon érdekes elemzést olvastam arra, hogy milyen lehetséges feloldásai vannak ennek az ellentmondásnak, mármint a hat nap alatt való teremtésnek és a kozmológiának. Az első, vagy itt az evolúciónak. Az első lehetőség az, hogy elvetni a tudományos adatokat, de ez a kövületek értelmezését meglehetősen bonyolultá teszi. Most röhögsz, de olvastam olyat, hogy ez Isten vicce volt azért, hogy megtévessze az embereket, hogy elhelyezte ezeket a dinoszaurusz maradványokat a teremtés pillanatában a Földön. Igen. Na most a másik lehetőség az bebizonyítani, hogy megfelelő időszámítási rendszerben a 14 milliárd év pont 5758-nak felel meg. Ilyen is van egyébként. És a harmadik pedig persze elvetni a Tóra betű szerinti értelmezését, amelyet Maimonides is javasol. Tartom például egy egész könyvet, amely azzal foglalkozik, hogy a genezis és a Big Bangnek a viszonya a harmóniát fedezi fel a modern tudomány és a Biblia között, és azt írja, ez a kötet meggyőzően élve, amelyet ez a judaizmus hivatalos honlapján volt, hogy a kozmológusok sok milliárd éve és a genezis hat napja alatt történt események ugyanannak a realitásnak a leírása nagyon különböző fogalomrendszerekben. Ez egy tök jó megközelítés. Na most hinduizmus. A Dikterézinek, a fizikusok jól ismerik a nevét, mert ő írt egy könyvet, hogy elveszett felfedezések, a modern tudomány régi gyökerei a babiloniaktól majákig. Ezt 2002-ben jelent meg, és azt írja, hogy az indiai kozmológusok voltak az elsők, akik a Föld korát több mint 4 milliárd éve becsülték. Ők kerültek a legközelebb az atomi és kvantumfizikához és más modern elméletekhez. A görög atomelméletet is valószínűleg ők ihlették perzsa közvetítéssel. Most ők kijelentik, hogy a teremtés és megsemmisülés ciklusa örökké tart, megtestesülve Síva Istenbe a tánc urában, aki jobb kezében a dobot tartja, most merül le ez az izé, amely a világ teremtését szólaltatja meg, a balban pedig a lángot, amely majd megsemmisíti azt. Brahma egyike az isteneknek, akik megálmodják a saját világegyetemüket. Ez egy nagyon érdekes gondolat. Na most mást láttam ez a kócsa, ez azt állítja, hogy a modern hinduizmus korai szentjei már tudtak a Big Bang-ről. Na mondjuk ez már belemagyarázás, de azt állítja, hogy a Brahman szó maga a robbanás, női határtalanul nagyra szóból ered, és robbanást jelenthet, és a Brahman az a tiszta időtlen létezés személytelen abszolútuma, és ez ennyiben szingularitást jelent. Most például van ez a szaivizmus kasmíri ága azt állítja, hogy az egész világegyetem kezdetben egyetlen pontban összpontosult, ez volt a teremtés ősmagja. egy csirázási periódus után felrobban, és a teremtés hangját om teredményezi. Na hát, szóval vannak ilyen nagyon érdekes dolgok. Na, sintoizmus. Tehát a sintoizmus azt mondja, ugye ez Japánnak a saját vallása lényegében. Igazából nem vallás, hanem természetfilozófia, vagy természethez való viszonyulás. És azt mondja, az ég és töld mindkettő egy tojásszerű alakulatban volt, amely behatárolatlan csirákat tartalmazott. Ahogy szétváltak, a tiszta elem kiemelkedett, ez alkotta az eget. A sűrűbb, kevésbé tiszta részből lett a föld. Na most az ég egyébként vicces módon magyarban szép külön szóval mennyországa meg az ége. Az angolul ezt mind heavennek hívják együtt, és az embernek azért el kell gondolkodni, hogy most melyiket akarja odaírni. Na, iszlám. A Korán is álti komolyan beszél a kozmológiára, azt állítja ez a Mizra Tahi Ahmad, és azt mondja, a világegyetem folytonos tágulása csak a Koránban fordul elő, egyetlen más szentírás sem említi. És szó szerint ezt idézi a Koránból. Nem látják a hitetlenek, hogy ég és föld eredetleg egyetlen tömeg volt, és mi választottuk szét, és mi készítettünk vízből minden egyes élőlényt? Ez egy korán idézet akar lenni. Na, most rátérek a kedvencemre Szent Ágostonra. Szent Ágoston időszámítás szerint 397-ben írta a vallomásait, amely egy önéletrajz és vita Istennel a Szentírásról. Tehát ő próbálja Szentírást értelmezni, és közben Istennel vitatkozik. Egyébként ez egy rendkívül hiteles kép, mert 1500 évvel azután készült, hogy ő élt körülbelül. Na, ez könyvekre és fejezetek... Igen, igen, rekonstruálva, igen. Igen.
Ügyes nyomdászok.
Könyvekre és fejezeteket tagolódik. Most én kétféle állati furcsán van megírva, mert a latin eredetiben nincs központozás, és nincsenek kis nagybetűk, és nincsenek fejezetcímek, viszont a fordítók, azok én angol és magyar folytást láttam belőle, egyébként a magyar folytás sokkal jobb szerintem, azok vicces módon mindenütt ellátták a fejezeteket címekkel, pedig nem volt nekik eredetileg. Ennek a fejezet címek nagyon jól kifejezik azt, hogy mi van abban a fejezet, tehát egy csomó helyen azt idézem. Egy fejezet az lehet egy mondat, vagy több oldal is. Na most azt fogom megmutatni, hogy Szent Ágoston teljesen spekulatív módon a Biblia alapján levezette a modern kozmológiát. Ez teljesen elképesztő. Legalábbis a világképe tök ugyanaz, mint amit mi gondolunk most. A teremtésről. Az ötödik fejezetnek az a cím, hogy Isten mondani való, hogy Isten a világot semmiből teremtette. Tehát előttem volt semmi. Hatodik fejezet. A teremtő ige nem lehetett valami időben elhangzó parancs. Miért? Akárminek képzelem ugyanis azt a teremtést megelőző valamit, ami hordozója lett volna parancsodnak, biztosan nem volt, ha csak azt is meg nem teremted vala. Ez azt jelenti, hogy a tér és az idő is ott kellett, hogy kezdődjön.
Nem volt idő.
Nem volt idő és nem volt tér. Tizedik fejezet. Működött-e Isten a világ teremtése előtt? Ez állna visszatér ez a kérdéshez, és többször megpróbálj megválaszolni. Azt mondja a 11. fejezet, Isten örökké valóságához nincs köze időnek. Tehát, hogy Isten létezett, de ezt nem lehet elképzelni. Azt mondja, a teremtés előtt Isten kifelé, vagyis teremtő módon semmit nem cselekedett. Ez megint azzal függ össze, hogy nem volt miben cselekednie, mert hiszen azt is ő hozta létre. Na most, a 13. fejezet azt mondja, a teremtés előtt nem volt idő, mert ez maga a teremtmény. Azt mondja, a te éveid uram egyetlen napot számítanak, de napodban nincs tegnap, hanem csak ma. Mert a te mádat nem váltja fel a holnap, és nem következett a tegnap után. Napod az örökké valóság, azért nemzeted örökké fogva azt, akinek mondottad, ma szültelek téged. Minden idő a te alkotásod, minden időt megelőz örök jelened, és időtlen idő nem volt sohasem. És végül a 16. fejezetként az időn át is sokat tűnődik, rájön arra, hogy az időt nem lehet mérni, például. Ezért a 16. fejezet ezzel foglalkozik, egy kicsit túlmegy ezen a témán, ezért nem térek ki, nagyon érdekes elolvasni. Azt mondja, hogy az idő csak úgy lehet mérni, ha valami mozog, és akkor azon gondolkozik, hogy valami azonos-e az idő a mozgásra, és úgy dönt, hogy nem. Tehát azt mondja, hogy nem lehet, csak a jelen időt lehet mérni, azt, ami éppen van. A 30. fejezetben visszatér, hogy mit művelt Isten a világ teremtése előtt. ezek a kérdések, vagy hogyan jutott eszébe teremteni valamit, amikor azelőtt soha semmit nem teremtett? Ez egy marha logikus kérdés egyébként. Hát ez is lehet. Azt mondja, hogy nem, ő azt állítja, hogy nem lehetett ott sohasemről beszélni, ahol egyáltalán nincsen idő. Teremtés hiány idő sincs. Tehát ő neki az a konkrét, az idő is a teremtéskor jött létre. Egyébként ebben teljesen egyezik azzal, amit most a fizika gondol, és ezt ő 1500 évvel ezelőtt találta ki. Teljesen gondolati úton a Bibliát próbálva elemezve. Na most a 12. könyv a teremtéssel foglalkozik. A 11. majdnem teljesen az idővel. Azt mondja, a semmiből lett az ősanyag, az ősanyagból az egész világ. A 19. fejezet azt mondja, sem a mennyország, itt a mennyország nevezem, bár inkább égnek kéne nevezni. Ő igazából a mennyország úgy értelmezi, hogy a... Ja igen, itt elmondja. Kezdetben teremti Isten a mennyországot és az ősanyagot. A mennyet én szellemi égnek tartom, amelyben a megismerés nem részeint, nem tükör által és homályban történik, hanem egyenlő a teljesen megvilágosított a színről színre való látással. Nem hullámzik egyszer erre, egyszer arra, hanem amit említettem, egyszerre és együtt való látás időbeli változás nélkül. Most számomra ez azt jelenti, hogy ő úgy értelmezte, hogy az ősanyagot teremtette meg Isten, és az azt szabályozó törvényeket. Ezt nevezi ő égnek. A mennynek ő a fizikai törvényeket nevezi. A törvényeket, amelyek később szabályozzák az isteni beavatkozást. Most ez a fordító Vas József mennyországnak fordította azt, amit én inkább égnek neveznék. Tehát azt, amit heavennek fordítanak angolra, és az itt, az egy szimbolikus kifejezés. Tehát az kifejez mindent, ami nem anyagi, gyakorlatilag. A kezdetben, érdekes módon, egy egész fejezeten keresztül tűnődik azon, hogy mit jelent a kezdetben. És úgy dönt, hogy az igét jelenti. Tehát, hogy nem időt jelent, hanem az igét jelenti, a parancsot, amely létrehozta a világegyetemet. De vallja, hogy más magyarázat is lehetséges. Na most, itt most befejeztem Szent Ágoston, még van két fóliám, vagy három. Egyik 12. Pius pápa. 12. Pius 1951-ben jóval azelőtti a fizika elfogadta volna, üdvözölte az ősrobbanás, mint a világ teremtését. Tehát 36-ban publikálta Le Maître, 51-ben 12. Pius a következőt mondta. Tartott egy előadást, a Vatikáni Tudományos Akadémia 1951. november 22-én, az a címmel, egy őt hosszú anyag, az a címmel, hogy Isten létezésének bizonyítékai a modern természettudomány fényében. És ennek az 51. paragrafus azt mondja, ebből az következik, hogy a teremtés időben történt, tehát van egy teremtő, tehát Isten létezik. Habár ez nem explicit és nem teljes, ez az a válasz, amelyet a tudománytól várunk, és amelyet a jelenlegi emberi generáció is vár tőle. Na most ennek volt egy nagyon érdekes következménye. Edwin Hubble kapott egy levelet egy barátjától, aki megkérdezte tőle, hogy a pápa bejelentése kvalifikálja a szenti avatásra. Ugyanis azt mondja a barát, amíg a reggeli újságban nem olvastam volna, nem gondoltam volna, hogy a pápának rád van szüksége Isten létének bizonyításához. Na most ezek után George Le Maître elrohant a pápához, és elmagyarázta, meggyőzte a Vatikánt arra, hogy nem szabad túlságosan építeni az ő nem bizonyított elméletére, és nem hivatkoztak rá többé. Egészen az 1990-ig. Ez egy érdekes dolog. Tehát ő maga, egyébként ő lett, az George Le Maître-t megválasztották a Vatikáni Tudományos Akadémia elnökének egy idő múlva. Hát akkor de, na, igen. Érted, szóval ez a helyzet az, hogy ha belegondoltok, ez egy önellentmond. Ez a kijelentés, Ez teljes ellentmondás. Hát a pápa nem hivatkozott a modern tudománya annak bizonyítékaként, hogy Isten létezik, neki ebbe hinnie kell. Én legalábbis úgy érzem. Igen. És ennek ellenére ezt a pápák megcsinálták, tehát mindjárt mutatom, hogy a II. János pápa pontosan megismételte ezt az egészet. 1996-ban a következőt mondta. Úgy tűnik, hogy a modern tudománynak sikerült megtalálni az elsődleges fiat lux pillanatát, amikor a semmiből az anyag mellett fény és sugárzás tengeret tölt elő, hát ő már ugye ismerte ezt az elméletet, az elemek meghasadtak és kavarogszak és galaxisok millióivá váltak. Így tehát a fizikai bizonyítással jellemző konkrétsággal a tudomány, ezt én írtam bele, megerősítette a világegyetem esetlegességét és annak a kornak a megalapozott levezetését, amikor a világ előjött a teremtő kezéből. Így megtörtént a teremtés. Kijelentjük, tehát létezik teremtő, tehát Isten létezik. Ez megint számomra teljesen elképesztő, hogy a pápa az a kozmológiára támaszkodik azért, hogy bizonyítsa saját magának, hogy van Isten. Igen. Igen. Stephen Hawking, tudjátok ki a Hawking? Igen, az, akinek izomsorvadás van, és orvosi csoda, hogy még él egyébként a könyvét, az idő rövid történetét 4 különböző kiadásban jelent meg magyarul. Szóval ez azért már mond valamit, ugye? Mert az, hogy angolul megjelent egy párszor, de ide vetítettem a 4 különböző címlapot. Tehát Stephen Hawking beszélt II. János Pál, aki azt tanácsolta neki, hogy ne feszegessék az ősrobbanás pillanatát, mert az isteni beavatkozás volt. Hát szerintem ez teljesen logikus, ugye? Ugyanakkor Hawking azt mondta, őrültem, hogy nem ismerte a konferencia éppen elhangzott előadásom témáját, a lehetőségét annak, hogy a téridő ugyan véges, de nincs határa kezdete sem, ez válasz neked egyébként. Tehát a teremtésnek sincs időpontja. Most az a vicc, hogy én a kettő között semmiféle ellentmondást nem látok, ezt írtam oda pici betűkkel. Tehát ez szerintem ugyanazt mondja a kettő. De hát ez egy más kérdés.
De most, ha nincs határa, ugyanakkor nincs kezdete és vége.
Igen.
Akkor nincs határa.
Akkor nincs határa. Így van, így van. De ugyanakkor viszont véges. Hát jó, de ezek szavak.
Nem matematikai.
Igen. 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 Tehát ezek, igen, igen. Na, hát én készen vagyok. Tényesen. Na, most akkor nyugodtan vitatkozhatunk. Köszönöm.